Isten igéje hozzánk. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Eddig Isten írott igéje. Talán mindjárt egyetértünk abban, hogy ha nem is túl keresztény ez a gondolat, ami most következik, de minden esetre igaznak tekinthető, legalábbis a ma embere számára, ez egy alapigazságnak tűnik, méghozzá az, hogy egyetlen biztos dolog van, és ez a múlt. Nem a halál, ez a múlt. Hogyha végig gondoljuk a saját életünket, azokat a dolgokat, hogy miket tartunk fontosnak a jelenben, akkor észrevehetjük azt, hogy nagyon sok ilyen dolog gyökeren múlik, vagy pontosabban nyúlik vissza a múltba, és nagyon sok olyan dolog, amit ma fontosnak tartunk, és ami ma meghatároz bennünket, az a múltból táplálkozik. Nagyon fontos éppen ezért a múlt ismerete, és a múlttal való tisztába létel. Egyetlen biztos dolog van tehát, mondhatjuk, méghozzá a múlt. Hiszen az már megtörtént, az már mögöttünk van, azon igazából változtatni nem lehet. A múlt az egy olyan dolog, amely bizony sokszor azzal keserít el bennünket, hogy elmúlt, és nincs lehetőség változtatni, nincs lehetőség jóvá tenni esetleg múltbéli hibákat, bűnöket. Az egyetlen biztos dolog az a múlt. Éppen ma reggel hallottam a rádióban, lehet, hogy többek is hallották, akik hallgatták a Kossuth rádiót, hogy egy 2006-os felmérés szerint a magyar társadalom döntő többsége abszolút bizonytalannak érzi az életét, ez egy 2006-os felmérés, és összehasonlítva más népek hasonló felmérésével azt láthatjuk, hogy Európában talán, lehet, hogy világszerte is, de Európa hangzott el, Európában a magyarok azok, akik a legkevésbé tartják a holnapjukat, sőt talán a májukat is biztosnak. A ma és a holnap szinte megoldhatatlan feladatként tornyosul a magyar ember előtt. És éppen ezért teljes a bizonytalanság. Éppen ezért nem érzik jól magukat a magyar emberek a bőrükben. Ez egy 2006-os felmérés, nem tudom, hogyha ezt újra csinálnák most, és újra felmérnék, lehet, hogy még tragikusabb és még szörnyűbb eredmény jön neki. És egy egészen elképesztő példát mondott az a szociológus nő, aki ezeket tárgyalta, szinte el sem akartam hinni, pedig teljesen logikus és nyilvánvaló, lehet, hogy van közöttünk olyan, aki ezt már tudja is. Arra utalt, és azt hozta példának, hogy az 50-es években a kommunista hatalom szándékosan hozott olyan törvényeket, amelyek bizonytalanságot szültek az emberekben. Azért, mert nagyon jól tudták azt, hogy a bizonytalan lelkiállapotú ember és a bizonytalan ember az nem fog ugrálni, a bizonytalan ember minden idejét és energiáját leköti az, hogy boldoguljon abban a világban, amelyben talán úgy tűnik, hogy lehetetlen boldogulni, és tudatosan vettek körül bennünket olyan szabályokkal, olyan törvényekkel, amelyek táplálták ezt a bizonytalanságot. Amelyeknek kifejezetten az volt a céljuk, hogy ezt az érzést ébresszék föl tömegesen az emberekben. Mert a bizonytalan ember az kiszolgáltatott ember. A bizonytalan embernek nincs ideje nagy igazságokon, szellemi, lelki magasságokon gondolkozni. A bizonytalan embert leköti az, hogy túlélje saját bizonytalanságát. És egészen döbbenetes az, hogy ez mennyire a mai napig ott van társadalmunkban, sőt, törvényeinkben. Szintén hozta példának ez a szociológus nő a mai adórendszert. Azt mondja, hogy valószínű egyedülállóan a világon nekünk van olyan adórendszerünk, ami teljesen áttekinthetetlen. Egy átlag ember számára törvények kuszasága kibogozhatatlan, sokszor még a szakemberek számára is. És az ember fölött ott tornyosul ez a dolog, hogy minden évben ezt meg kell tenni, be kell vallani, de hogyan? Már megint 1000 törvényt és szabályt változtattak. Bizony mindez továbbra is azért van így, hogy bizonytalanságban tartson bennünket. És hadd hozzak még szintén a jelenből egy példát. Nézzük meg, és nem nehéz elképzelni, hova fog vezetni az a tömeges elbocsátási hullám, aminek most éljük napjait. Testvérek, van-e kiszolgáltatottabb és bizonytalanabb ember annál, mint aki nem tudja a saját egzisztenciáját fenntartani? És az a mérhetetlen cinizmus, ahogy a hatalom kezeli ezeket az embereket, ezeket a tömegeket, elképesztő. Mindez arra megy ki, testvérek, lássuk be, tudjuk, mondjuk ki, hogy bizonytalanságban tartsanak bennünket. Hogy ne tudjunk olyan dolgokról gondolkozni, amiről viszont az emberi élet igazából szól. Teljes bizonytalanságban akarnak tartani bennünket. De ha igaz ez a fenti állítás, amivel kezdtem, hogy egyetlen biztos dolog van csak, és ez a múlt, akkor most kimondhatjuk, hogy nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van, mert ez a múlt már évtizedek óta kísért bennünket, ez a múlt már évtizedek óta rágja szét a szívünket, lelkünket, ez a múlt már évtizedek óta tart bennünket bizonytalanságban, és hova vezet ez? Oda, testvérek, hogy lassan el fogjuk hinni, hogy ez az élet. Hogy ezt jelenti magyarként élni ebben a világban, folyamatos bizonytalanságban és folyamatos kiszolgáltatottságban. És oda fog elvezetni ez, hogy az ember megszokja, hogy ez van, hogy ez vesz körül, gyerekeink ebben nőnek fel, látják rajtunk az állandó idegeskedést, a létbizonytalanságot, vérükké válik, tulajdonságukká válik ugyanez, és egyetlen egy dologra fog mindenki koncentrálni arra, hogy valahogy túlélje és valahogy elevickéljen a bizonytalanságok tengerében. Gyakorlatilag ma ezt látjuk. Gyakorlatilag a ma magyar társadalma ezt csinálja. Elképesztő kreativitással próbálja kijátszani azokat a szabályokat, amelyek tudatosan úgy vannak adva, hogy ne lehessen betartani őket. De hova vezet ez, testvérek? Belegondoltunk már? Milyen lesz annak a generációnak a holnapja és jövője, amelynek ilyen múltja van, ami ilyenből táplálkozik, amelyik ezt látja, ebben nőtt fel, ezt tartja természetesnek? Milyen áron próbálunk túlélni? Egészen megdöbbentett ez a gondolat, amikor ez tudatosult bennem. Már azt kell, hogy mondjam, hogy egészen ördögi az, amellyel próbálják fenntartani ellenünk ezeket a szabályokat, törvényeket. Egészen ördögi az, hogy valahogy és valamilyen módon mindnyájunkat cinkossá próbáltak tenni, azáltal, hogy folyamatosan teljesíthetetlen törvényeket alkottak velünk szembe, nem értünk, velünk szembe. És cinkossá váltunk valahol, valamilyen szinten mindnyájan. Mert nincs annál rosszabb, amikor teljesíthetetlen feladat előtt állunk. Nincs annál rosszabb, amikor egy vállalkozónak, egy becsületes magyar embernek azt kell mondania, hogyha becsületesen adózna, akkor tönkre menne. Ennél elképesztőbb dolgot el sem lehet képzelni. Valahol mindnyájunkat cinkossá akarnak tenni ezzel, hogy ilyen környezetet alkotnak körénk. És lássuk nagyon jól, testvérek, hogy az egyházban ugyanezt történt, és az egyházat pontosan ugyanilyen eszközökkel próbálták ellehetetleníteni. Hát gondoljunk bele, amikor megszüntették a hitoktatást, amikor elvették az egyháztól az oktatás kérdését, az iskolákat, államosították, amikor ránk erőltették azt, hogy nem lehet kibújni a templom 4 fala közül. De jó ég, hát egy igazi egyház ezt nem teheti meg. Krisztus egyháza nem engedelmeskedhet ilyen parancsoknak. Törvényt kell szegni, de aki törvényt szeg, az a bizonytalanságba menekül, annak a bizonytalansága jussa. Testvérek, ilyen egyház ilyen egyházat próbáltak ránk kényszeríteni. És bizony lássuk és értsük, hogy amikor ma az egyház gyengeségéről és gyakorlatilag arról beszélünk, hogy szavát alig lehet hallani, fontos társadalmat, népet érintő kérdésekben, ez pontosan ezért van. Mert még mindig ezek a reflexek szerint működik. Mert még mindig azt gondoljuk és azt hisszük, hogy igazak ezek a szabályok. És elhittük talán azt, hogy nekünk tényleg a világi hatalmasságoknak kell engedelmeskedni. Ránk is, egyházakra is ugyanúgy ránk kényszerítették ezeket a halált nemző törvényeket és parancsokat. Ez a múltunk. És hogyha igaz az, hogy egyetlen biztos dolog van is ez a múlt, akkor ez egy nagyon szomorú kép. És akkor nagyon szomorú kilátásaink vannak. És igen, nyilván feltettük mindnyáján a kérdést, akik gondolkodunk, akik értelmes emberként akarnak ebben az értelmetlen világban élni, hogy lehetséges-e kiszakadni ebből. Mindezek ellenére, hogy gyakorlatilag már a génjeinkbe hordjuk és hozzuk ezt, vajon ki lehet-e szakadni ebből? Vajon nem az a helyzet, hogy már erőnk sincsen gondolkozni ilyeneken, vagy változtatni ezeken? Vajon nem az a helyzet, hogy igen, belátjuk, gyöngék vagyunk, ehhez már gyöngék vagyunk, mert éppen elég a nyakunkat, a szánkat a víz felett tartani, és már nincs erőnk ezen gondolkozni. Gyöngék lettünk, nincs erőnk. A tudatosan cinkossá tétel lakatot tesz a szánkra, és ez a tudatos vagy tudattalan cinkos lét, ez bűntudatot ébreszt a mai emberben. És talán odáig is eljutnak sokan, hogy én biztos gonosz vagyok, amiért nem tudok ezen változtatni. Én biztos gonosz vagyok azért, mert ezt eltűröm és elnézem. Milyen ember vagy, milyen magyar vagyok én. Cinkossá tétel, bűntudat, majd annak a kérdése, hogy vajon gonosz vagyok, vajon én is most már olyan lettem, mint a körülöttem lévő világ. Észrevesszük, hogy ez mennyire tudatos, testvérek. Észrevesszük, hogy ez mennyire ördögi. Észrevesszük azt, hogy ezek ellen a hatalmas és sötét erők ellen lehetetlen most már emberi eszközökkel küzdeni. Látjuk ezt? Értjük ezt? Lehetetlen emberi eszközökkel harcolni. Hiszen hogyan győzhetnénk le magunkban a bűntudatot? Hogyan szembesülhetnénk a saját gyengeségünkkel úgy, hogy ez ne borítson és ne kényszerítsen térdre bennünket? Szeretnék felolvasni egy gyönyörű verset Dzsida Jenőtől. Így szól a címe, ez a címe a gyöngék imája. Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, fűre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, selyemszőttes az álom, pehely könnyű és szinte-szinte semmi, és az én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye, hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Milyen csodaszép ez az ima, milyen csodaszép ez az észrevétel, ez a felkiáltás. Uram, nem vagyok gonosz, Uram, én nem vagyok olyan, nem gonoszság van bennem, csak gyöngeség. Gyönge vagyok, Uram. Igen, gyönge vagyok. És Isten tudja. Az élő Isten nagyon jól tudja, hogy nem vagy gonosz. Az élő Isten nagyon jól tudja azt, hogy nem te vagy a gonosz. Az élő Isten nagyon jól tudja azt, hogy csak gyöngék vagyunk. És így tekint ránk. Nem mint gonoszokra, hanem mint gyöngékre. Milyen fantasztikus dolog lenne az, hogyha együtt és egyként tudnánk kimondani, és így leszámolni a belénk ültetett mesterséges bűntudattal, így tudnánk leszámolni azzal a ránk erőltetett cinkossággal, amivel ugyanolyanná akartak bennünket is tenni, tudnánk együtt mondani, hogy nem, nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Én hiszem, hogy már maga ez a felismerés az első lépése lehet annak, hogy az ember eszméljen. De hiszem azt, testvérek, hogy ahogy ezt az előbb is mondtam, itt nem emberi eszközökkel lehet megújulni és változni. Felolvasott bibliai igénk egy egészen fantasztikus isteni bíztatás. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Testvérek, ilyen isteni ígéretünk van nekünk, keresztény embereknek. Ilyen isteni ígérettel a tudásunkban, a reménységünkben állhatunk ellene, és kezdhetünk másképpen akarni élni, mint ahogy azt ránk kényszerítették. Ilyen isteni ígéret birtokában nézhetünk szembe a saját életünkkel, és vonhatjuk le annak minden tapasztalatát, jót vagy rosszat. És ilyen isteni ígéret birtokában, reménységében, vajon van-e olyan dolog ezen a földön, amely hatalmat vehetne rajtunk? Hiszen maga az élő Isten ígéri, hogy újat fog cselekedni. Maga az élő Isten az, aki körbevez bennünket, és bíztat, és biztosít bennünket jelenlétéről. Most kezd kibontakozni, azt mondja. Mindaz az új, amit ő eltervezett, elkészített, az most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Megtudjátok. Ez az a szó, ami annyira megragadott. Megtudjátok. Nem majd unokáitok vagy gyermekeitek, nem majd a következő generáció ti. Ti magatok tudhatjátok mindezt meg. És testvérek, meggyőződésem, és az elmúlt időszakban olyan nagy erővel van jelen bennem ez a gondolat, hogy már pusztán azzal, hogy elkezdenek tudatosulni bennünk dolgok. Pusztán már azzal, hogy elkezdjük megérteni, értelmezni azt a világot, ami körülvesz bennünket. Már pusztán azzal, hogy tudatosan tekintünk a múltunkba, és tekintünk a múltunkra, és vesszük észre azt, hogy milyen csapdákat állítottak nekünk. Már pusztán azzal, hogy tudatosul bennünk, hogy ami az embernél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Már pusztán ezzel elkezdődnek a változások. Annak a világnak és annak a hatalomnak, akinek érdeke az, hogy bizonytalanok legyünk, nincsen nagyobb félelme annál, mint hogyha a tömegek tudatosságra ébrednének. Nem, semmitől nem retteg jobban, testvérek. Semmi nem rémiszti őket jobban, mint az, hogy egyszer az emberek megértik, hogy mi veszi körül őket. Hogy egyszer az embereknek felnyílik a szemük, és meglátják azt, hogy mi az igazság. Semmitől sem fél jobban. De testvérek, ne beszéljünk mindig csak a hatalmakról. Mert még ennek fényében és ezeket hallva azt gondolhatjuk, hogy igazából velünk és a saját életünkkel nincs is teendőnk és nincs is dolgunk. És mennyire döbbenetes az, hogy a saját életünket vizsgálva és a saját életünket élve ugyan ezeket a dolgokat csináljuk sokszor. Vagy tudatosan, vagy tudattalanul saját magunkkal, vagy környezetünkkel. Ugyan ezek a dolgok rémisztik a saját egyéni életünket, és teszik tönkre talán családjaink életét. Az a bizonytalanság, amit engedünk el uralkodni magunkon. Testvérek, hétről hétre összegyűlünk itt az Isten jelenlétében, hol többen, hol kevesebben. Hétről hétre halljuk az Isten bíztatását, az ő igazságát, az ő szemnyitogatását. Vajon mindezek a dolgok át tudnak-e épülni, és be tudnak-e épülni a holnapunkba, a hétköznapokba? Vajon nem mi magunk is csak vasárnapi keresztényekként a lelkünk szányra kell egy-egy alkalom után, aztán ahogy kiérünk, ahogy ránk nehezedik, az élet terhe, akkor ezeket a dolgokat már olyan nehéz komolyan venni. Testvérek, az első és legfontosabb dolog és teendő az, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy az Isten igéje igaz, hogy az Isten szava igaz, hogy nem csap be, hogy igaz az, amit ő mond, hogy újat akar cselekedni a te egyéni életedben is, a te családodban is, és újat akar cselekedni ebben az országban, ebben a nemzetben is. Most kezd kibontakozni, nem holnap, most. És mi ennek tanúi lehetünk, hogyha hisszük, hogy ez így van. Sőt, nem csak tanúi lehetünk, hanem akár elindítói is ennek. A saját belső változásunk hathat ki a világra úgy, hogy igazrá válnak Isten szavai már most a mi életünkben. Majd megtudjátok. Akarjuk megtudni? Akarjuk ezt érteni és tudni? Akarunk ilyen nagyon nehéz útra lépni, mert ez nem lesz könnyű, az biztos. Nem könnyű út. És erről Isten sem akar bennünket meggyőzni, hogy ez könnyű. Mert hogyha emlékszünk, még pusztáról beszél. De olyan pusztáról, amiben ő már utat készít. És sivatagról beszél, de olyan sivatagról, ahol ő folyókat fog fakasztani. Nincs más, testvérek. Csak Isten igaz igéje, és az ő életet formáló szeretete. Azzal, hogy mindezek a dolgok tudatosulnak bennünk, elkezdődött a változás. Amen. A 370. dicséretünk második versével válaszoljunk. A 370. dicséret második verse. Te szentségnek új világa, igédnek vezéri útjára. Yeah.